Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. Pünkösd alkalmából szent miséket és istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyház vezetői a mai napon ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük a mai napon mi keresztények. A húsvét után 50 nappal tartott pünkösd, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Neve a görög Pentékoszté 50 szóból ered. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia magyar távirat irodához eljuttatott közleménye szerint pünköstkor három fontos eseményt ünnepelnek a keresztények. A Szentlélek eljövetelét, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcsét és beteljesítőjét, az egyház alapítását és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdetét. A békéért imádkoztunk, a békét kértük a csíksomjói szűzanyától, a pünkösszombati csíksomjói fogadalmi búcsón a zarándokokkal. Jelentette ki a zarándokok között jelenlévő Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. A kereszténydemokrata néppárt csíksomjóra rendszeresen visszatérő elnöke rámutatott. A litániában is azt imádkoztuk a hívekkel, hogy a szűzanya a béke királynője, és a hegynyerekben több százezren kértük tőle a békét, hogy segítsen minket abban, hogy végre békesség legyen, mert ez az emberiségnek és nekünk, magyaroknak is létérdekünk, fogalmazott. Csak éltető és élő tevékeny hittel lehet békét teremteni ebben a háború sújtotta világban, amikor fizikai, szellemi, lelki háború tör ránk, ezért van szükség a hitben és szeretetben való megújulásra és megerősödésre. Intette a zarándokokat szombati szentbeszédében Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke, az idei csíksomjói pünkösdi búcsú szónoka. A pünkösszombati esős reggel ellenére az idei búcsús nagymisére is több százezren érkeztek, az őket már derűs idővel fogadó Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyerekbe, a hármas halomoltár elé a világ minden tájáról. A csíksomjói kegyhely idén az Újuljatok meg mottóval szervezte meg a fogadalmi nagy búcsút, csatlakozva a gyulafehérvári főegyházmegyében meghirdetett imádsággal megújuló közösség témájú pasztorális évhez. Erős konzervatív jobboldalra van szükség az Európai Parlamentben, jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz alelnöke Madridban, ahol a kontinens jövőjéről rendezett kerekasztal beszélgetésen vett részt. Mint mondta, az elmúlt 5 évben hibás döntések születtek Brüsszelben. Azokra a válságokra, amelyek az elmúlt időszakban Európát érték, gyakorlatilag az Európai Bizottság centralizmussal és a tagállamok gyengítésével válaszolt. Ezt a trendet kell megfordítani, hangsúlyozta a politikus. Újé a ligetben nagyszerű címmel különleges bábfesztivált rendeznek jövő hétvégén a Népligetben, Kemény Henrik bábművész emlékére, a gyermeknap alkalmából. A rendezvény sorozat ötletgazdája Barna Zsombor, a Budapest Bábszínház művésze szerint egyfajta vásári hangulat megteremtése a cél, ezért az érdeklődők színes kísérő programokkal, felhővadászatra, képregényrajzolásra, bábkészítő foglalkozásra, céllövöldére, zsonglőrökre és gólyalábasokra is számíthatnak a rendezvényen. Végül a pünkösd vasárnapi időjárásunkról. A középső ország részben délután pedig az ország keleti felén lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Arra felé előfordulhatnak záporok, zivatarok is. A déli szél megélénkül, a csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között változik, északkeleten hűvösebb marad az idő, estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Gasztronómiai műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm régi kedves ismerősünket a Szent István Rádió hullámhosszán, Artner Oszkárné Kati néni háziasszonyt. Szeretettel köszöntelek ismételten Kati néni rádiónk hullámhosszán, és ha már egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, akkor gondolom, hogy ma is hasznos, praktikus, jó tanácsokat osztunk majd meg a minket hallgatókkal. Jól gondolom én ezt?
Hát remélem, sikerül hasznos tanácsot is adni, meg néhány érdekességet is elmondani a kedves hallgatók számára.
Témánk ezúttal a szendvicsek témaköre lesz. Miért erre a témára esett a választásunk?
Nemrég hallottam egy műsorban, hogy a 18. század végén élt Angliában szendvics grófságnak az ura, Lord Montague, aki nagyon szeretett kártyázni, de amikor éhes lett, nem akarta félbeszakítani a kártyapartit, és az inasával hozatott két szelet kenyér között egy szelet húst. Tulajdonképpen ez volt az első szendvics Európában, sőt talán a világon is. De aztán a kártyapartneroknak annyira megtetszett, hogy onnantól kezdve ők is hozatták a húsos szendvicset az inasaikkal, és kártyaparti közben vígan eszegettek.
Akkor tulajdonképpen ez a szendvics kialakulásának a története így hangzik?
Igen, ez a kialakulásnak a története, és aztán jó néhány évtizednek, talán egy évszázadnak is el kellett tennie, amíg elterjedt a világon. Először persze Európába, aztán a közlekedés megkönnyülésével, akkor már a tengeren túlon is. Nem is akarok annyira visszamenni a szendvicsek történetébe, csupán mondjuk úgy a gyerekkoromig, az 50-es évekig. Sok kedves rádióhallgató háziasszony visszaemlékszik, hogy akkor miből állt egy szendvics. Hát kezdődött azzal, hogy egyféle kenyér volt, abból vágtunk egy szeletet, megkentük véknyan vajjal, legjobb esetben tettünk rá egy szelet parízert, díszítés tulajdonképpen egy szeletke, mint tojás volt, meg egy szelet csemege uborka. Akár keresztbe, akár hosszába, ez volt az összes díszítés. Na aztán később megjelent a kisdobozos májkrém, ami még ma is kapható, akkor persze azzal is megkentük a kenyeret. Hát arra általában megint kemény tojás, meg uborka, hiszen elég egyhangúak voltak az 50-es évek szendvicsei. Amire még visszaemlékszem, és nagyon szerettük, a töpörtőkrémes szendvics. Anyuik ledarálták a töpörtőt, tettek hozzá sót, borsot, mustárt, beledarálva kemény tojást, ha lehetett lila hagymát apró kockára vágva, és ezzel kenték meg a kenyerünket. Természetesen ennek nem igen volt fedőlapja, hogy így mondjam, a másik szelet kenyeret, ez csak egy szelet kenyéren volt ez a töpörtőkrém. Vagy amit még csináltunk, mivel 20 szegény idők jártak, erdőbe szedtünk gombát, az anyu nagyon apróra fölvágta, hagymán megdinsztelte, jól befűszerezte, és akár puha kenyérre, akár pirítósra, de ezt tette, ez volt a gombás szendvics. Aztán később hát azért javult a világ, megjelent a gépsonka, a szalámi, és talán a kedves hallgatók közül sokan emlékeznek, 60-as évek elején lehetett kapni tenyéri nagyságú, elég lapos kerek dobozba, úgy hívták, hogy 6 forintos olajos hal. Na most ezt egy kicsit lecsurgatták, ezt tették a vajas kenyérre, vagy amikor később megjelent az ovális dobozokba már az igazi szardínia, akkor azt, és ennek a dísze pedig egy fél szelet citrom volt. Ez nagyon jól illett az olajos halhoz. Amikor kicsit jobban ment a sorsunk, akkor persze a szendvicsek is gazdagabbak lettek. Nagyon örültünk annak, amikor megjelent az első sajt a szendvicseken. Először csak kisúnyi csíkokat tettek rá, aztán rá reszelték, ezzel gusztusosabb volt. Meg a tojás is volt, aki rá reszelte, mutatósabb lett, lazább lett. Tehát nem sok díszítési lehetőség volt, de amit lehetett, azt mindent kihasználtak. Ha lehetett, egy szál petrezselyemmel, egy kis kaporral, vagy bármivel díszítették a szendvicseket.
A sajt milyen sajt volt?
Tulajdonképpen akkor még csak trappista sajt volt. De annak is nagyon örültünk.
Melyek voltak a legnépszerűbb szendvicsek? Azok közül, amit már megemlített, akár mondjuk az ön kedvenc szendvics fajtája, és az említetteken túl milyen népszerű szendvicsek léteztek még?
Egy kolléganőm rendszeresen hozott be ebédet magával, és mindig azt mondta, hogy tojásos szendvicset. El nem tudtuk képzelni, hogy az micsoda. Hát kiderült, hogy reggel 2-3 tojásból sütött rántottát, azt az egyik szelet kenyéren villával szétnyomkodta, rátette a másik szelet kenyeret, és ez volt a tojásos szendvics. Nagyon nagy előnye volt, hogyha megevett egy ilyen tojásos szendvicset, estig nem lett éhes, hiszen a tojás az önmagában is nagyon laktató. Még visszakanyarodva oda, hogy amikor az idők változtak, és egy kicsit jobb lett a sorunk, egyszer csak előkerült olyan is, hogy lazac, meg kaviár, meg homár, vagy valami más pástétom. Ezt persze nem az átlagember ette, hanem amikor egy-egy vállalat vezetőségéhez valamilyen előkelő vendégek érkeztek, akkor csináltattak néhány darab ilyen szendvicset, mi csak néztük, vagy ha esetleg maradt, akkor egyet-egyet kaptunk belőle, de tulajdonképpen gusztusosak voltak, finomak, és úgy érezték, hogy hát ez a világ tetteje, ez olyan előkelő szendvics. De a kaviár akkor is annyira drága volt, hogy azt leginkább csak díszítésnek használták.
És Katinének mi a kedvenc szendvicse? Létezett olyan szendvics, amelyet mind a mai napig kedvenceként emlegett?
Igen, mégpedig a meleg szendvicsek.
Akkor térjünk át erre a témakörünkre.
Tulajdonképpen a 70-es évek végén, 80-as évek elején lettek igazán népszerűek. Az első meleg szendvics, amit ettem, ott a házi asszony, mert megkérdeztem, hogy hogy csinálta, füstölt főtarját darált le, és körülbelül egy negyedrésznyi parízert darált hozzá, hát, hogy azért, hogy lazítson a főtarján, vagy azért, hogy olcsó, ki tudja. Tedd bele kemény tojást, egy kis tejfölt vagy mustárt, ezt kente a kenyére, reszel sajtot rá, és be a sütőbe. Ennek egy másik variáció, amikor a kiflit hosszába végigvágták, kikaparták a belit azt bele lehetett morzsolni a hústöltelékbe is, és akkor ezzel a húsos masszával kitöltötték a kiflinek a üregét, rá a reszelt sajtot, be a sütőbe. Ez is gusztusos is volt, és finom is volt. De ami talán a kedvence maradt mind a mai napig, az az ananászos szendvics. A vajas kenyeret megkentük, tettünk rá egy szelet gépsonkát, erre egy-két darab ananászkonzervot tetszés szerint, és vagy egy lapka sajtot, vagy bőven reszelt sajtot be a sütőbe, és amikor a sajt megolvadt, az a sonka, ananász, sajt egyveleg valami nagyon finom volt. Tulajdonképpen ez olyasmi, mint a hawaii pizza.
Jól harmonizál a sós és az édes íz egymással, jól kiegészítik egymást?
Igen, nagyon jól. És még ide a gyümölcsös szendvicset sorolnám. Egy abszolút börtös szendvicset, a vajas kenyérre tegyünk meghámozott, vékony szeretekre vágott almát, erre a reszelt sajtot, sütőbe csak addig süssük, amíg a sajt jó ráolvad az almára, akkor már egy picit az alma is megpuhul, kivesztük és fogyasztatjuk, és az alma és a sajt is nagyon finom, nagyon jól harmonizálnak együtt.
Ha már szendvicsekről beszélünk, akkor mennyire van létjogosultsága annak, hogy a pirítósokról is szót ejtsünk?
Szerintem elég sok létjogosultsága van, ugyanis van, aki puha kenyérrel szereti a szendvicset, van, aki meg kicsit megpirítva. De ha pirítóssal készítjük, az az egy titka, hogy a hozzávalókat mindig kenjük ki a pirító széléig, mert különben nagyon kiszárad, sőt megég a kenyérnek a széle. Különösen ez azóta érvényes, amióta megjelentek a majdhogy nem hajszálvékony szeretelt, cellofánba csomagolt, fél kilós, készen kapott szendvicskenyerek, amik nagyon véknyak, nagyon könnyen megégnek. Mert a normális szendvicskenyér, amit azért már a 60-as évek elején használtunk, az nem éget meg könnyen, de ezek a kis vékony, négyszögletes szeletke kenyerek, ezek nagyon könnyen megégnek, tehát nagyon kell vigyázni.
És nem is sokáig kell őket pirítani ebből adódóan.
Hát az biztos nem sokáig, úgyhogy nagyon ott kell állni a sütő mellett, vagy az elektromos szendvics sütő mellett, mert mamalla nagyon jó teflon bevonatú szendvics sütőket lehet kapni. Ebben szerintem ugyancsak legjobb ez a vékony tószkenyér, közé tenni egy szelet sajtot, egy szelet sonkát, rácsukni a tetőt, 2-3 perc és már kész is van. És ha a kezdő háziasszonyoknak szabad adni egy jó tanácsot, ha ilyen teflonos sütőbe készítenek meleg szendvicset, elkerülhetetlen, hogy a sajt egy kicsit kifoljon, de azt rögtön töröljék le egy papírtörőközővel vagy nedves szivacssal, mert ha rászárad, sokkal nehezebb letisztítani, és ha kapargatjuk, akkor senki sem szeretné megsérteni ezt a vékony teflon réteget.
Földi hatások is begyűrűztek a szendvics készítési kultúránkba, hiszen ha csak a francia pirítósra vagy a hotdogra gondolok, akkor ezek mind-mind külföldi országokból átvett változatok.
Igen, a hotdoghoz van egy speciális sütő, amivel a keresztbe kettévágott kiflit rá tudjuk húzni, kicsit megpirul benne, és akkor ebbe lehet beletenni a ketchuppel, vagy mustárral, vagy majonézzel megmártott főtt virslit. Ugye nem is gondolnánk, hogy ez is szendvics, pedig igen, az. Miképp arra sem gondolnánk szendvicsként, hogy leveles tésztával körbetekerjük a virslit. Ott is végül is egy szénhidrátos burokban van a hús. Vagy az egyik legklasszikusabb szendvics, de sose így emlegetjük, a hamburger. Péksütemény, kettévágva, benne valami kis ízelítő fűszerkeverék, a húspogácsa megsütve, valami saláta, és olykor-olykor még egy-egy sajtot is olvasztanak rá, ráteszik a zsemle tetejét, kész. Az hamburger története nagyon érdekes. Egyik verzió szerint semmi köze sincs hamburgerhez, másik verzió szerint viszont a ottani zsemlét hívták hamburgernek, és innen ered az elnevezés, a harmadik verzió pedig, és én egy kicsit ezt tartom legvalószínűbbnek, USA északi részén a kanadai határnál van Buffalo nevű város, és állítólag ott volt egy hamburgból származó hentes, aki kitalálta, hogy a darált húst megsüt ilyen pogácsa alakba, és azt tette zsemle közé. Hogy melyik igaz, melyik a legjobb magyarázat, nem tudom, de talán nem is érdekes, az a lényeges, hogy finom. Nem azt mondom, hogy túl egészséges, de néha-néha meg lehet enni.
És a férfiak kedvence az XXL méret, hiszen ma már olyan hamburgerek vannak, hogy nagyon-nagyon sok benne a töltelék, több emeletesek a húspogácsák, és természetesen a saláták vagy a kiegészítők, épp elég, hogy úgymond keresztül vagy átharapni azt a bizonyos hamburgert.
Hát van egy olyan olasz szendvics, amit szintén nagyon nehéz illendő módon enni, ugyanis egy bagetszerű péksütemény körülbelül arasznyi a hossza, ketté vágnak, kicsit megpirítják, ez a bruschetta, megkenik végnyan fokhagymával, erre tesznek egy jókora szelet húst, sült húst, amire paradicsomkarikákat halmoznak szó szerint, majd a végén meglocsolják olívaolajjal, és ráhajtják a péksütemény tetejét. Na hát ember legyen az, aki ezt illendően eszi, mert amikor én próbáltam, a karomon csurgott az olívaolaj és meg a paradicsomból kiáradó paradicsomlé is. Egyébként még Olaszországnál folytatva nem szoktuk szendvicsnek emlegetni, de az egyik legnépszerűbb, csak alaptésztával rendelkező szendvics, hogy így mondjam, mert nincs teteje, a pizza. Nagyon finom, könnyű keltésztája van, lehet paradicsomosan, tejfölösen sok mindennel megkenni, erre jönnek a különböző húsfeltétek, lehet az sonka, vagy szalámi, vagy többféle sült hús, és ami a leglényegesebb, a tetejére sok-sok reszelt sajt, és rendszerint a legegyszerűbb, mindig a legjobb, az eredetiben paradicsom szósz volt, mozzarella és bazsalikom levél. Ez volt a híres margarita pizza, de ma már a pizzának legalább 100 féle variációja van, és szerintem a legválogatosabb gyerek is talál foga alávalót.
És ön szerint is az az igazi pizza, és az a finom pizza, ahol vékony a tészta, vagy számunkra, magyarokra az a finomabb, aminek egy picit vastagabb a tésztája? Hol az igazság?
Hát erre szokták mondani, hogy az ízlése nem érdemes vitatkozni. Van, aki vékony tésztával szereti, van, aki vastagabbal. Természetesen attól is függ, hogy milyen ízű a tésztája. Mert ha kicsit nyersen hagyják, akkor nem gusztusos, nem finom, ha jól átsül, akkor viszont nagyon finom. De egyszer Belgiumban ettem olyan pizzát, aminek majdhogy nem halszál vékony volt a tésztája, a rajta levő húsfélék is finomak voltak és véknyak, de az egész jóformán csak egy leheletnyi volt, de nagyon finom volt, és amire emlékszem, hogy egy articsóka volt a közepén. Ez volt a fő dísz, meg lehetett enni. No, de hogy más külföldi országok is, hagyj említsek néhány szendvicset. Lengyelországban egy nagyon finom tojáskrémes szendvicset ettem. Kemény tojást valószínűleg megreszelték, tettek bele egy kis tejfölszerű krémet, apróra vágott lilahagymát, sót, borsot, és tulajdonképpen ez volt az egésznek a lényege, én nem is emlékszem, hogy más hozzávaló lett volna benne. Nagyon jó volt. Aztán hajózzunk át egy kicsit a skandináv országokba, ott a nyelvemet majd kitörtem, nem is tudom most, hogy jól mondom, hogy smörrebrod vagy smörbrod, elnézést, ha nem jól mondtam, nagyon finom halas szendvicset ettem. Hát a skandináv országok körbe vannak éve szinte tengerparttal, nyilván más szendvicset is csinálnak, de ahol engem kínálnak, ott az egész tálcán különböző halas szendvicsek voltak, és ami engem legjobban meglepett, hogy az ő szendvicskenyerük egész más, mint a miénk. Az, hogy szeretik a rostkenyeret, az egy dolog, de ott olyan sötétbarna volt az a kenyér, és annyira tele volt mindenféle magvakkal, hogy nem hajlott a kenyér, mint nálunk a kenyér bele, hanem egyszerűen tört. Különböző halakat láttam a szendvicsen, én 2 vagy 3 félét kóstoltam, egyik jobb volt, mint a másik, és ami meglepett, igaz, július elején voltam ott kapor szezon idején, hogy kaporral díszítették a halas szendvicset. Na aztán, ha egy kicsit tovább megyünk, Hollandiába, ott én olyan pirítósos szendvicset ettem, és itthon is csináljuk azóta is, amihez külön sütő kellett. Ha belegondolunk az elektromos kenyérpirítókba, van egyiknek két fakja, amiben bele tudjuk tenni a kenyeret. Na itt viszont mind a két fakba egy csipesszel mozgatható rács volt, és ebbe a rácsba kellett beletenni a sütnivalót, ami nem volt más, mint két szelet hajszál vékony fehér kenyér megvajazva, sonka, sajt, összecsukták ezt a csipeszes szerkentyűt, betették, és amikor már kezdett pirulni a szendvics mindkét oldala, ki is vették, addigra a sajt is kellően összeolvadt a sonkával. Nagyon-nagyon finom volt. Aztán, ami még érdekesség, amikor átmentem életembe először, hát több mint 50 éve Angliába, akkor úgy érkeztem oda, hogy hallottam, meg olvastam az uborkás szendvicsről. El nem tudtam képzelni, hogy milyen az az uborkás szendvics, és ott nagy meglepetés, ott már egyébként 72-ből lehetett kapni ezt a szögletes szendvics kenyeret. Nagy meglepetésemre ezt a kenyeret megvajazták, a héjával a kígyóborkát rákarikázták, és ez volt az uborkás szendvics. És akkor én önmagamban elgondoltam, persze nem tettem szóvá a háziaknak, hogy hát na nálunk megkenjük jó házi zsírral a kenyeret, és teszünk rá a lilahagymát, nem uborkás szendvics, de hagymás szendvicsnek nyugodtan mondható, és milyen finom. Visszatérve még Angliára, náluk olyan sajátosan csinálják a szendvicseket ebből a fehér kenyérből, hogy amikor megkenik a vajjal, közé tesznek sonkát, vagy sajtot, vagy tojást, meg salátát, nagyon sokféle variációjuk van, ezeket mindig a ráborított kenyérrel együtt kicsit összenyomják, és félbevágják, tehát háromszög alakú a szendvicsük. És direkt van olyan kis folpaknál erősebb, de nem túl erős kis tok, amiben ezeket belehelyezik, légmentesen lezárják, és minden utasellátóba, meg vállalati büfékben kaphatók ezek a szendvicsek. Egyik jobb, mint a másik, nem is túl drágák, de egy biztos, jól lakni nem nagyon lehet velük, mert annyira picik. Viszont érdekességként még hagyj említsem meg, hogy néhány évvel ezelőtt láttam egy filmet, a második Erzsébet angol királynő valami nagy fogadásra, Garden Party-ra készült, több száz, talán 2-3 ezer vendég meghívásával, és az egész ünnepséget lebonyolító szakács mondta, hogy 3 napig, 3 szakács étnappallá téve, nyilván váltott műszakba, de azon dolgoztak, hogy 14 ezer pici kis kanapét készítsenek, ott így hívják ezeket a falatnyi kis szendvicseket. Minden finomsággal megrakták, gyönyörű szépek voltak, biztos finomak is, de hát el sem tudok képzelni, hogy 14 ezer falatnyi szendvicset elkészíteni. Menjünk egy picit Anglia nyugati részére, Walesbe. Nagyon híres a Welsh rarebit. Na most ezt nagyon sokan sajnos még a filmekben is rosszul fordítják, ugyanis Welsh rabbit az azt jelenti, hogy nyúl, a rabbit a nyúl, és ennek a szendvicsnek semmi köze a nyúlhoz. Ez Welsh rarebit, tehát két szó. A rare azt jelenti, hogy ritka, a másik a bit az, hogy falat. Tehát ez egy kicsit babrásan elkészíthető, drágább szendvics volt. Magyarul a szegény velszi bányászok ehhez nem igen jutottak hozzá, tehát valóban ritka falat volt, amikor ők ezt megehették. Hogy miből is áll ez? Természetesen a szeletelt kenyeret megkenték vajjal, és akkor készítettek lisztből, vajból, besamelt, de nem tejjel, hanem barna sörrel. Sózták, borsozták, jó minőségű cheddar sajtot belereszeltek, és a fő fűszer a Worcester sauce volt, ebből is tettek bele 1-2 kávéskanállal, és a végén aki akart tett bele tojássárgáját, vagy vágott snidlinget, de ez egyik sem kötelező, tehát az alap Welsh rarebitben nincs is benne, de az egész sajtos masszát jól elkeverték, rákenték a pirítósra, jó a széléig, nehogy az megégje, mert ennek kicsit nagyobb sülés kellett, és így készre sütötték. Én egyszer kóstoltam, csodálatosan finom volt.
És utazzunk tovább képzeletben, javaslom a tengeren túlra. Onnan milyen példákat említhetünk?
Hát először, ha bekukkantunk az Egyesült Államok területére, azt ugye tudjuk, hogy nagyon nagy földi mogyoró termelő ország, amiből készítik a híres mogyoró vajat, vagy földi mogyoró vajat, peanut butternek mondják. Sok mindenhez használják, nagyon laktató. Nos, amikor én hallottam, hogy valaki ezzel a mogyoró vajjal készít szendvicset, ó, mondom, hát egy karé kenyér, jó lakik vele. Aztán kiderült, hogy van, aki még erre legvártesz, már nekem ez túl sok, és van, aki viszont banánt karikáz rá, ami megint mondhatjuk halmozza az édességeket, de hát ízlés dolga. Viszont az USA híres szendvics, a club sandwich, magyarosan club sandwich, körülbelül egy arasznyi bagettet félbevágnak, de nem vágják el egészen a péksütemény szélé, majonézzel kenik meg, nem vajjal, ebbe tesznek egy jó koraszelet sült húst, erre mindenféle salátát, és akkor ráborítják a péksütemének a másik felét, ami ugyancsak majonézes. Nagyon finom, nagyon laktató, de ez se könnyű megenni, mert valami biztos, hogy kiesik, vagy kicsurran a két szelet kenyér közül. Na aztán, ha tovább lépünk Kanadába, ott életem nagy meglepetése ért. Kisütötték reggelihez egy teflonedénybe a szép szeletelt bacont, rátették a kenyérre, és meglocsolták juharszirupppal. Most a juharszirup külön nagyon finom, de nagyon tömény, borzasztóan édes, és aromás természetesen, és a bacon az meg sós, meg enyhén füstölt, meg kicsit húsos, tehát nekem ez a kettő valahogy sehogy nem jött össze, de hát ez is ízlés dolga, az ottaniaknak nagyon ízlett. Befejezésül engedjenek meg, hogy egy érdekességet mondjak a rádióhallgatókat, amit is nem régen hallottam. A 30-40-es évek híres színésze volt Petes Sándor, aki a szendvicset úgy szerette, hogy két szelet hús közé kért egy vékony szelet kenyeret. Egy másik kollégája pedig azt tartotta igazi szendvicsnek, hogyha két szelet rántott hús között van egy szelet sült hús. Váljék egészségükre!
Köszönjük szépen az ötleteket, és én pedig köszönöm szépen a beszélgetést Artner Oszkárné, Kati néni háziasszonynak.
Én is köszönöm szépen ezt a műsor lehetőséget, és remélem, hogy a anyukáknak tudtam segíteni, hogy milyen szendvicset készítsenek a gyerekeknek uzsonnára.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják! Mai szerzetesek fél órája című műsorunkban Copf Éva Klára ferences kisnővér, pünkösd vigíliája alkalmából Egerben a Szervita templomban tartott előadásának szerkesztett változatát hallgathatják meg.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm a bizalmat, amivel meghívtatok hozzátok így pünkösd előestéjén. Én ügyesen otthon hagytam a papíromat, én mindig hozom magammal, mert nagyon komolyan készülök, és kifejezetten jelzésnek vettem, mikor harmadszori keresésre se találtam, se a kocsiba, se a táskában. Hiszem, hogy az Úr arra hív most, hogy nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól belőletek, és hogy engedjem el pontosan ezeket az elképzeléseket, hogy én mit tartok fontosnak, én mit tartok jónak. Az első, amit mondanék, hogy engedjük leporolni a bennünk levő parazsat. Engedjük leszedni róla a hamut, mert hogy megkaptuk a Szent Lelket. Ez az első üzenetem, hogy ezt annyi minden támadja bennünk. És egy rövid vallomás, hogy én 17 éves koromban nyíltam meg erre. Addig hallottam sok mindent hittanon, és tanultam sok mindent. És hál' Istennek mondták, hogy meg lehet kapni a Szent Lelket, és van ma is pünkösd. Erre körülbelül 2 évig készültem. Már akkor átadtam hegedű gyakorlás közben egyszer az életemet Jézusnak, nem történt semmi látványos, csalódtam és gyakoroltam tovább. Utána nyáron, egy lelki gyakorlaton, egy ima után, egy idegen nő odajön hozzám, és megkérdezi, megkaptad a Szent Lelket? Erre mondom nagy okosan, hogy még nem. Miért mondtam ezt? Amiért ti is sokszor ilyeneket mondtok. Mert nem érzem, nem érzek belőle semmit. Se szél, se zúgás, az még hagyján, de hogy öröm, béke, erő, szabadságnak ezek a tapasztalatai, amiket hallottam másoktól, meg olvastam, semmit nem éreztem. És erre mit mond ez az Ágnes? 8 évvel később megtudtam, hogy egy inkognitóban szociális testvér volt. Azt mondja, kezdj el hálát adni, hogy megkaptad. És ez az az üzenet, amit mondanék, hogy semmit nem éreztem akkor se. Csak valami, ez a 2 év, ez az imádkozás és az előtte levő többi előkészítette, hogy itt engedelmes voltam. Nem csináltam más, csak amikor eszembe jutott, megköszöntem, hogy megkaptam a Szent Lelket. Már a keresztségben 17 évvel azelőtt, bérmálásban 3 évvel azelőtt, és valójában bennem volt, és ez, hogy megköszöntem, ez lefújta a hamut a parázsról, és 3 nap még nagyjából semmi, egy ilyen kellemes vihar előtti csönd, és hazafelé a vonaton kezdett kibontakozni. Egy egészen új tapasztalat, azt mondhatom, a bőrömön éltem meg, ez azért nem én vagyok. És ez meg egy olyan bekúszó öröm volt, aminek nem volt közvetlen kiváltó oka, valamilyen stabil boldogságféle. Aztán elkezdtem olvasni a Kis Zsolozsmát, amit máskor is úgy becsületből, és megnyíltak a sorok. Sokkal többet mondott, mint előtte. Aztán az is érdekes volt, hogy elkezdtem írni egy listát, hogy kikért fogok ezután imádkozni, és olyan közel jöttek hozzám ezek az emberek, akiknek a nevét leírtam, és valahogy kimondtam belül, hogy azt mondtam, hogy biztos nekik is jó, hogy én imádkozom értük, de hogy nekem rendkívül jó, az nyilvánvaló. A gyógyítóan hatott rám, hogy tudok ilyen közelségben imádkozni, mintha kapcsolatot gyógyította volna. Aztán Pécs közelében felszállt egy srác, és sokkal oldottabban beszélgettem vele, mint azelőtt. Ez rám jellemző volt, és akkor is tudtam, hogy itt valami munkálkodik. És először még szalmalángra gondoltam, gyanakodtam persze, hogy majd lecseng. Most lelkes vagyok valami lelki gyakorlat miatt, meg történt ez az, de biztos majd lecseng, nem is mondtam senkinek semmit. És akkor napokban megkérdezik, történt veled valami? Úgyhogy ilyen érdekes volt, hogy én nem mondtam, de mások rákérdeztek. És így mentem bele az érettségi évébe. Most mi ennek a legfőbb tanúsága számomra az, hogy nekem nem kell feltétlenül tapasztalni, látni, érezni, ahhoz, hogy valami igaz legyen. Méghozzá egy óriási igazság, hogy megkaptam a Szent Lelket. Ez mindent visz. Tehát az azt jelenti, hogy az Isten lelke van bennem. Az azt jelenti, hogy a kozmosz urának a teremtő lelke bennem lakik. És utána aztán sok tapasztalatom is lett arról, hogy hogyan szabadulok fel. Hogyan leszek bátor olyanban, amiben azelőtt egyáltalán nem. Hogyan merek kezdeményezni. Hogyan jelenik meg bennem összefüggés látása sok mindenről. Most a Szentlélekről annyit mondanék itt az elején, hogy ő a nagy leleplező. Mit leplez le? A hamisat. Az egoizmust, az ál ént. Ez az óembernek és régi embernek is mondják, aki valójában nem mi vagyunk. És a sátánnak, a gonosz léleknek egyik fő trükkje, kísértése, hogy azonosítani akar minket az egoizmusunkkal. Ez a felfújt hólya. Kicsit fújjuk, gyerekkorban a szülők is mondanak sok mindent, hogy ki vagyok én, a jó szándékkal. De nem tudják igazából, teljesen jó szándékkal, a tanárok, kortársak, mindenki, környezet, máig megmondják, hogy ki vagyok én. Ez mind fújja ezt az önképet, meg a képet a másikról. Én is megmondom néha másoknak, hogy kik, de tévedek elég komolyan, mert azt, hogy igazán mi kik vagyunk, az csak az Úr tudja. Ez a felfújt hólya. Narcisztikus én. Ez az egoizmusunk. Ki mekkorára fújja, az különböző. Az a természete, hogy üres, azért eléggé látványos azért, főleg színes is tud lenni, kerek, ilyen teljességélmény. Én gyerekként nagyon kedveltem a lufit, még most is. De igazából most már az egoizmusra használom. Tehát egy üres, áll én fércelt, én déli báb, én ez a bálványos tematika. Ennek nincs köze a valósághoz. És amikor mi ezzel azonosítjuk azt a ént, akit a Szentlélek királyi gyermeknek mutat be, az Isten színarany királyi gyereke vagy. És ezt minél közelebb engeded magadhoz, a lányok királylányok, a fiúk királyfiak. Ez nem Andersen legszebb meséi. pünkösd előestéjén ilyen barátságos dolgokat mondok, hanem ez kinyilatkoztatás. Meg se tudjuk közelíteni azt a jót és szépet, amit Isten kitalált rólunk. És ez azt jelenti, hogy ez a hamis én felfújja magát, ez az, amelyik sértődni tud. Ez az, amelyik megsérthető. Nekünk van egy színarany királyi énünk, királygyermek énünk, és erre a Szentlélek ébreszt rá minket. Az Isten gyermekség lelke. És ő azt akarja, hogy mi ne azonosuljunk a hamissággal, sem magunkban, sem másokban, és ne azonosítsuk az embereket az egójukkal, mert az az áll én, vagyis a nem létező én, azt nem Isten teremtette. Az nem a van, a létezés világában van, hanem az visszaélés. Visszaélés az Isten gyermekséggel, visszaélés a bizalommal, visszaélés a rengeteg jóval, aki maga az Isten és az ő adományai. Ismeritek a császár új ruhája mesét, ugye? Két szélhámos szövögeti, fonja, készíti a ruhát, és beadja azt a hazugságot a császárnak és az udvar népének és a tömegeknek, hogy csak az okosak látják. És hát nem meri bevallani senki, hogy hát ő nem lát semmit, mert nehogy akkor kiderül, hogy ő nem okos. Akkor egyszer csak már van egy felvonulás, a császár bemutatja az egész népnek ezt a ruhakölteményt, abszolút mesztelen különben, de senki nem meri leleplezni ezt a dolgot, csak egy gyerek. Egyszer csak elkiáltja magát, de hát nincs is ruha a császáron. És lesz nagy kacagás, vagy akkor lelepleződik, és mindenki bemeri vallani, és ki ez a gyerek? Gyermekség lelke, Szentlélek. Ez Jézus, Jézus lelke, aki elkiáltja magát a világban, hogy figyelj, amit te felöltözésnek mondasz, az nem az. Mesztelen vagy. Szélhámos dolgoknak hittél. És ezért a Szentlélek a nagy leleplező. De egyúttal az a nagy örömhír, hogy nyomban fel is öltöztet. Mert Jézus Krisztusba öltöztet. És megmondja, hogy a te igazi ruhád, a te igazi életed, a te igazi azonosságod, önazonosságod az Jézus. Ne fújd föl magad, te egy színarany kicsi királyi gyermek vagy, az örök élet várományosa. Azt a Szentlélek világosítja meg nekünk, hogy a semmiből előhívott kis potya utasok vagyunk, ingyen élők. Jó, akkor is, ha sokat dolgozol, és nagy a fizetésed. Te egy ingyen élő potya utas vagy, arccal az örök élet felé. Ebben a pillanatban is a kozmosz ura tart a tenyerén. Ő lélegeztet, nem gépek, meg egyebek. Nem mi csináljuk, hogy olyan ügyesen fölkeltünk ma reggel, hogy tudunk lélegezni. Olyan ügyesen összeszedtem magam, hogy ma ver a szívem. Ez egy isteni kaland. Az egy csoda, hogy itt vagyunk még. Hát egy csomóan elmentek már hamarabb. A földi előszobán kinek milyen hosszú, az elég különböző, de az egy előszoba lakodalom előtt. És a Szentlélek világosítja meg azt, hogy óriási a jó hír. Hogy a semmiből előhívott kis potyautasok arccal az örök élet felé, ezek vagyunk mi, akiket előléptetett Isten királyi gyermekké. A kozmosz urának vagyunk a gyerekei, Jézusnak a társörökösei, testvérei, és egymásnak is testvérei. A színarany énünk, köszöni szépen, jól van. Tehát amitől mi drámázunk, az nagyon sokszor nagyjából a semmi. Mert mit tudunk elveszteni, mikor valójában nincs vesztenivalónk? Több okból. Azért, mert semmink nincs magunktól. Ez az egyik ok. A másik, amiért nem tudunk elveszteni semmit, mert mindent megkaptunk az Istentől, és ő védi meg ezt a mindent. Tehát bármi, ami elveszíthető egészségben, hírnévben, elgondolásainkban, elképzeléseinkben, azt szabad is elveszíteni. Miért? Mert az ehhez tartozik. És ezt úgy értem, hogy nagyon-nagyon szép ajándékok vannak a Földön. Az egészség is egy gyönyörű ajándék. Nagyon-nagyon szép ajándék egy számunkra kellemes időjárás, egy finom falat, egy nagyon kedves dicséret. Ezek mind nagyon táplálnak minket, nem szabad letagadni. Egy gyerek ebből építkezik és él, de felnőttként meg vagyunk hívva arra, hogy tudjuk azt, hogy nekünk végtelen és elvehetetlen örömeink vannak. A színarany királyi gyermek az nem sérthető. Isten keze és védjegye van rajta, és azt mondta, hogy el a kezekkel. Nem nyúlhatsz az én emberemhez. És mikor ilyeneket mondunk, hogy el lehet veszíteni a méltóságát valakinek, nem. Az lehet, hogy méltósága alatt él valami miatt. De például másik embertől elvenni a méltóságát, erre Isten senkinek nem adott hatalmat. Mert az ő védi, az az ő tulajdona. A szeme fénye, neki királyi gyermekei vannak. Ő léptetett elő ilyen karriert, ő adott nekünk. És őnek olyan tüzes a tekintete a Szentlélekben, hogy azon nyomban átlát ezen a lufin. Így áthasít a tekintet, és ellát a színaranyénedig. És neki ez rendkívül tetszik. Látta Isten, hogy jó, amit alkotott. És a Szentlélek az, aki nekünk ezt megmutatja. A Szentlélek először leleplezi, lerobbantja, ledurrantja rólunk a hamisat. Ez különben az emberek nagyon segítik az életünkben. Tehát biztos tapasztaltad, hogy néha meg tudnak sérteni, vagy rosszul esik ez az amaz. Ezek lufi durranások. Ezért is nagyon jó, hogy családban élünk, hogy közösségben élünk, hogy vannak emberek körülöttünk, nem csak azért, mert annyira aranyosan támogatnak, ez is igaz, meg tudnak erősíteni. De arra is nagyon jó az emberi közösség, hogy a hamisat ledurrantsa rólunk, lesmirlizi, ledarálja, valahogy kiukasztja. Újra fújjuk, tehát halálig ezeket mi újra felfújjuk, de Isten újra meg újra megmutatja nekünk, hogy mi kik vagyunk. És a Szentlélekben tudjuk meg, hogy valójában Isten királyi gyermekei vagyunk, hogy rendkívül jó az, akik lehetünk. És a Szentlélek, akit biztosak lehetünk, hogy megkaptuk a keresztségben, de már ott lebegett a teremtéskor a vizek fölött, és maga a teremtésünk révén is, hogy Isten képe vagyunk és hasonlatossága, ez is kifejezetten a Szentlélek által van így. Ő az, aki bemutatja nekünk, hogy mit jelent az, hogy nekünk jó. Itt és most teljesen jó. Hát ez elég ilyen naív szövegnek tűnik, hogy most mit örülsz, te lejöttél a hegyről, Klára nővér, ilyen kis érdekes ruhába öltözve, aranyosak a napjaid, meg úgy örülsz, és akkor azt mondod itt az emberiségnek, hogy itt és most abszolút jó. Hát nem tudod te, mi az élet? Hát nem tudod meg, mennyit szenvedünk? Hát nem tudod, hogy milyen borzasztó dolgokat csinál a gonosz itt a világban? Azt kell mondjam, hogy kozmikus és annál nagyobb okai vannak annak, hogy én ezt merem mondani, hogy itt és most, vagyis a jelenben abszolút jó nekünk. És ezt a Szentlélek mutatja meg, aki leleplezi az egót és megmutatja az igazit. Miért jó nekünk itt és most teljesen? Három oka van, de ő egy. Ez a Szent Háromság. Az Atya jónak teremtette a mindenséget, benne téged is, és ki meri azt mondani akkor, hogy nem jó? Ki meri azt mondani, hogy nem jó? Ha egyszer az Isten azt mondja, hogy látta, hogy jó. Tehát a teremtés, mi nem szúrtuk el minden estől, ez egy gőg. Azt gondolni, az emberiség úgy, ahogy elrontotta az Isten teremtését, na ekkorák azért nem vagyunk, na ekkora hatalmunk nincs, visszaélésben sem. Hozzá tudunk nyúlni, tehát gyöngíteni tudunk dolgokat, bele tudunk zavarni itt-ott az egoizmussal, de valójában a teremtés, a világ, amit Isten teremtett, az jó. Ez egy örömhír. De ha két helyünk támadna, akkor ott a második isteni személy a fiú, aki teljesen jóvá váltott minden visszaélést. Most naturális leszek, amit mi szarnak mondunk, úgy itt nem szoktuk a templomba, de úgy a mindennapokban magunkban, meg egymás között, abból Isten az ő szent lelk által trágyát csinál, és még biogáz is lesz, úgy hallottam. Tehát fűtőanyag. Tehát ez egy karrier, nem? Ez egy szép karrier, ez egy gyönyörű átváltozás, és ez történik velünk. Na, ezt végezte el a fiú a megváltással. Ez aranyos szó, hogy meg vagyunk váltva. De mit értünk ezzel a mindennapokban? A római 8.28 ez sokaknak kedves ige, kedvenc ige. Na de mit csinálunk vele? Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Hát ha az a minden, tényleg minden, akkor ezzel megyünk valamire, ezzel a mondattal. De ha van egy-két kivétel, például mostani helyzetem, akkor nem ér semmit. Akkor megint én vagyok a kontroll személy. Én mondom meg a jót és a rosszat. Jó és tudás fájok. Megint csámcsogunk róla. Ami akkor is elcsapta a gyomrunkat, és megmérgezett minket, és máig eszegetünk erről a fáról. Hogy én mondom meg az Úrnak, hogy mi a jó. Mert mégiscsak azért egy kicsit jobban tudom, hogy mi jó nekem, mint ő. Ezt leleplezi a Szentlélek, mert ez hamis. És a fiú jóvá tette az összes visszaélést. Az azt jelenti, hogy minden a javunkra válik. Az azt jelenti, hogy minden a malmunkra hajtja a vizet, amely malom az Istené. Isten malma. Minden az Isten malmára hajtja vizet, a gonosz lélek is. Ezt utálja legjobban. Nem akart szabadon szolgálni, de kötelező neki. Ha megkísért téged, akkor ott az egyik győzelmi lehetőség, hogy ellenállsz. A másik győzelmi lehetőség, hogyha bűnbe esel, és utána megtérsz. és az irgalom tanúja leszel, tehát látod, nem sikerül az Istentől elvenni az ő fantasztikus művét. A teremtett világ gyönyörű, benne az egész emberiség színarany királyi, az egónk nem engedi látni. Nem a másik egója a fő hibás, hanem az enyém. És a Szentlélek azt is megmutatja, hogy nem a többi ember csúnya egója sebez meg engem, és rontja az én életminőségemet, mert erre nincs hatalmuk. Ezt Isten nem engedte meg senkinek. Nehezíteni lehet, szenvedés lehet. Nagyon sok teherrel meg lehet küzdeni, de ez csak emberebb emberré tesz téged. Viszont, hogy elrontsa az életminőségedet, erre egyetlen embernek sem adott hatalmat. Ezt nem engedi. A kozmosz ura most is úr, és csak ő az úr. Viszont az én egoizmusom, amit úgy hívunk, hogy bűn, ez elronthatja az életminőségemet. De ez is csak addig, amíg meg nem térek. Ismeritek a mondást, mindenki magából indul ki. Egy ideje hozzáteszem, amíg meg nem tér. Elég baj az, hogy mi magunkból indulunk ki. Ebből a csöpp kis emberből béka perspektíva, alulnézet, fonák. Közben a színelátásra vagyunk meghívva, nem csak a mennyben. Nekünk már most szabad ismerkedni Isten látásával, és ő ezt kinyilatkoztatta. A Szentlélek az, aki leleplezi ezt a nézőpontot bennünk, ezt a hamis nézőpontot, amelyik a visszaélésre kíváncsi, amivel Isten egyáltalán nem foglalkozik, mert jó ízlése van. Mi pedig a lufival foglalkozunk, babrálunk. Tehát a fiú megváltott minket, ez azt jelenti, hogy totálisan a javunkra válik minden, amit rábízunk, és hogyha benne vagyunk egyszerűen, csak nagyon egyszerűen a szeretetében, mint egy gyerek. És ha még mindig két helyünk lenne, akkor a harmadik isteni személy, az ő korszakában vagyunk abból a szempontból, hogy egy teljesen kegyelmi zóna. Nekünk ez nagyon irigyli a gonosz lélek, tehát nekünk minden pillanatban van abszolút hozzáférésünk az Úrhoz, minden pillanatban elengedi a tartozásunkat, hogyha kérjük. Óriási életminőségünk van, tenyerén hordoz minket, és színarany királyi gyermekek vagyunk közösségben. Ez a Szentlélek műve, és ő a történelmet üdvösség történetté alakítja. Hogy az egyszerű kicsi embert, Isten, hogyan viszi be a semmiből a mindenbe. Ez üdvösség történet. A sátán az pont fordítva csinálja, mint a Szentlélek. A Szentlélek leleplezi az egoizmust, és felöltöztet Krisztusba. Az ellenség pedig fedez, takar. Ez nem is olyan gond, más nagyobb bűnöket követel. Hát te nem is iszol, meg nem nőzöl, akkor ezt megengedheted magadnak. Érted? Vagy ilyenek, vagy kisebb dolgok is, hogy ez még belefér. Egy kicsit most vigasztalom magam, mert nehéz nap volt, meg sok minden szöveg van. Ez a sátánnak ilyenkor eszmetlen jó indulatúnak mutatja magát, ilyen irgalmasnak, ilyen gondoskodónak. És utána pedig, mikor elköveted a bűnt, akkor leleplez, úgy kell neked, és cserben hagy, csupaszon hagy, semmiféle felöltöztetés. Isten szent lelke az ellentétes mozgásban van. És milyen képeket használ a Szentírás? Nagyon sok képet, mert a szent lelket nem tudjuk úgy megragadni talán, mint ahogy legalábbis képzeljük, hogy az atyát és a fiút jobban el tudjuk képzelni, megragadni. A Szentlélekre sok-sok kép van. És nézd meg, milyen érdekes, hogy a négy elemi erőből a tűz is, a víz is, a levegő is, mint fuvallat, szél. És érdekes, hogy találkozik mindez a negyedik elemmel, a földdel. Ez egy érdekes földelés, hogy nehogy felperzseljen mindent az Isten hatalmas ereje. Itt a földdel találkozik, megtestesül Isten, és megjelenik a földön az Isten uralma és lelke által ez a hatalmas erő. És a Szentlélek az, aki megtanít minket az igazságra, és ezzel vigasztal. Néha Isten irgalmát és igazságoságát szembeállítják, nagyon helytelenül. Mert Isten úgy igazságos, hogy irgalmas. És úgy irgalmas, hogy igazságos. Mondanék egy példát erre. Néha halljuk, magunk is gondolunk ilyeneket olykor, meg másoktól, hogy nincs igazság a világban, és Isten sem igazságos. hogy tűri ezt, és hogy nem tesz igazságot és rendet. Mert úgy tűnik nekünk sokszor, hogy az egoista éri világát, köszöni szépen, jól van, élvezi az életet, gyűjti a pénzt, és mennek neki a dolgok. Sokszor így tűnik. De van egy hatalmas igazságosság ebben a témában is, Isten részéről belerejtve a teremtésbe. Bűn árán még soha az életben nem lehetett boldogságot vásárolni. Tehát a bűn árán mindig csak veszíteni lehet, méghozzá nem kevesebb. A másnaposság, a csömör, az még a legkevesebb a témában. Viszont meg lehet térni. Isten az, aki megparancsolja nekünk, amit megparancsol, nagyon sok mindent, védelemből. Neki egyáltalán nincs szüksége rá, nekünk van. Hogy térjünk meg, mert ez nagyon fontos ajtónyitás a Szentléleknek. Ez azt jelenti, hogy metanoia, hogy gondolkodásban megújulni. Hogy átveszem az Istentől, nem magamból indulok ki, hanem ő belőle, mit ígért, mit mond ő, mit lát ő, hogy van ő. És arra kezdek egyre jobban figyelni, aki van, nem arra, ami nincs. Azzal nem érdemes foglalkozni, az nagyon rossz ízlésre val, olyasmivel foglalkozni, ami nincs. A rossz, az nem létezik, azt nem kellett megteremteni. Az a jónak a hiánya. A jó az az Isten, és amihez hozzányúl. A visszaélés, az az élés ellentéte, az a bűn. Az a jónak a hiánya. A szentírás, a kinyilatkoztatás csak ezt mondja rossznak. Tehát a Szentlélek ezt leleplezi. Hogy ezt ne tedd, mert ehhez nem értesz. Ez nem a te asztalod. Ezzel megmérgezed magad. Hagyatkozz teljesen az Úrra. Ne válogass, hogy mire mondod, hogy jó, hanem állj be az itt és most abszolút jóba, a Szent Háromság miatt. Az Atya jónak teremtett, a Fiú jóvá váltott, a Szentlélek jóvá szentel, és ezért nincs olyan élethelyzet, amiben ne érvényesülne Istennek ez a jelenlét, ez a jóság. Ez a te kis jelenléted a nagy jelenlétben. Ez a legboldogítóbb tapasztalat, ez a szívünk mélyén van, ezt nem lehet tőlünk elvenni.
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Zopf Éva Klára ferences kisnővér Pünkösd vigíliája alkalmából Egerben a Szervita templomban tartott előadásának szerkesztett változatát hallgathatták meg. További szép napot kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.